Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében. Szeretném, hogyha kinyitanánk a Bibliát a Zsidó Levél 13. fejezet 9. versénél, és felállunk, hogy együtt meghallgassuk Isten igéjét, mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív. Atyánk, jövünk hozzád názareti Jézus Krisztus nevében, és köszönjük, Uram, a te kegyelmedet. És arra kérünk, Uram, hogy most az ige által erősítsd meg a mi szívünket. Add, hogy a kegyelem, Uram, felkavarja a bensőnket. Add, hogy a kegyelem felborítsa, Uram, azt a rendetlenséget, ami ott van a szívünkbe, és hozzon rendet. Erősítsen meg bennünket, és adjon erőt a napokra, adjon erőt az életünk minden egyes napjára. Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. A mai nap az Istennek a kegyelméről szeretnék nektek beszélni, arról a kegyelemről, ami a kereszténységet minden más vallástól, minden más közösségtől megkülönbözteti. Eztán úgy lehetne legjobban megfogalmazni, hogy mi keresztények, akik egyszer a bűneinkkel odamentünk Istenhez, és kértük az ő bocsánatát a bűneinkre, mert rádöbbentünk, hogy szükségünk van rá. Mi keresztények Istennek a kegyelmével találkoztunk. Eltalált bennünket Istennek a kegyelme. Lenyűgözött, letaglózott bennünket Istennek a kegyelme, és attól a naptól fogva, attól az élménytől fogva az életünk egy más irányt vett. És úgy gondolom, hogy a keresztény életnek ez a szíve, hogy eltalált az Istennek a kegyelme. A kegyelem görögben annyit jelent, hogy öröm. Egy olyan tett, ami az emberbe örömöt vált ki. Egy olyan meg nem érdemelt szívessége Istennek, ami után egyszerűen csak hálásak lehetünk. Nem érdemeljük meg, Isten mégis megadta. És nagyon jó volt énekelni ezt az éneket, az egyik utolsót, hogy aki kilépett a függöny mögül. Hogy Isten, aki az örökké valóságban lakozott, elhúzta ezt a függönyt, és amit látunk belőle, amit látunk, ahogy megjelent, az azt mondja a Biblia, hogy igazsággal és kegyelemmel jött. És az ő kegyelméből kaptunk még több kegyelmet, az ő teljességéből kaptunk még több kegyelmet az életünkbe, és szeretném, hogyha keresztényként vagy itt, akkor tudjál örülni ennek, hogy Istennek a kegyelme eltalálta az életedet. Én nagyon röviden szeretnék egy kis történetet elmondani nektek a kegyelemmel kapcsolatban, amit valamikor 98-ban hallottam még Hollandiában, amikor egy szilvesztert ott töltöttem, vagy 8-9 ezer fiatal társaságában, és az ige hirdető ott mondta el ezt a történetet a kegyelemről. Volt egy kisfiú, aki rossz fát tett a tűzre, az apukája persze elővette ezért, és azt mondta neki, hogy fiam, az, amit tettél, az rossz volt, és én most igazságosan meg foglak büntetni téged, 10 fenékre csapást fogsz elszenvedni tőlem. De tudd meg, fiam, hogy nekem ez jobban fog fájni, mint neked. És a kisfiú megszólal, apa, hogyha neked jobban fog fájni, mint nekem, akkor nem úszhatnám meg ezt az egészet. Nem, fiam. Úgyhogy, mert ez így igazságos. Odafordította a gyereket, a lábára feltette, hasánál fogva, és elkezdte ütni. 1, 2, 3, 4. Fiam, nem fáj. Hát, apa, nekem még annyira nem, és neked. Folytassuk. 5, 6, 7. Ennyi elég lesz. Kisfiú egy idő után felnéz az apukájára. Apa, nem azt mondtad, hogy 10 fenékre csapást kapok, mert így igazságos? Mégis miért hagytad abba? Azért, mert szeretlek téged. És úgy gondolom, hogy ennyi is elég lesz. És ilyen módon gyakorlom az én irgalmamat feléd, hogy nem kapod meg mindazt, amit megérdemelnél. Na figyelj csak, gyere, öltöz fel, aztán indulunk fagyizni. Fagyizni? Hurrá! És akkor mennek egy ideje már, jönnek ki a fagyizóból, eszik a 3 gombócos fagyit mind a ketten. És akkor a fiú egy darabig töpreng, aztán megkérdezi az apukáját, hogy apa, érteni vélem, hogy ez a 10 volt az igazságos büntetés. Azt is megértettem, hogy a kegyelem volt, az irgalom volt a 7 csapás. De mi volt a fagyi? A fagyi, kisfiam? Hát a fagyi a kegyelem. Amikor azt kapod, amit nem érdemelsz meg. Az igazság az, amikor azt kapod, amit érdemelsz. Isten igaz. Azt kapjuk, amit érdemlünk. Az irgalom az az, amikor nem kapod meg teljességében azt, amit megérdemelnél, és a kegyelem, amiről ma szó van, a kegyelem jelenti azt, hogy azt kapod, amit nem érdemelsz meg. Istennek egy szívessége, Istennek egy kedvessége, Istennek egy könyörülő megnyilvánulása az életedben, amit megkapsz. Miért van szükség az embernek a kegyelemre? Hát leginkább azért, mert a Biblia azt mondja, hogy szükségünk van rá, de az élet is azt bizonyítja, hogy az ember rászorul az Istennek a kegyelmére. Mert bűnben születtünk. Azt mondja Dávid, bűnben merengetett engem az én anyám. Azt mondja Ézsaiás, hogy minden igazságunk olyan, mint a megfertőztetett rongy. Megnéztem egy fordítást, azt mondja, hogy olyan, mint az a rongy, amit az asszony kidobásra ítél. Vagy Jeremiás azt mondja, hogy családabb a szív mindennél, kicsoda javíthatja meg azt. Vagy azt mondja Pál apostol, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a bűnnek a testéből. Az embernek azért van szüksége a kegyelemre, mert rászorul. A kegyelemet nem jutalomként kapjuk. Kegyelemre annak van szüksége, aki rászorul. A bűnös embernek van szüksége a kegyelemre, arra az emberre, akit egyébként már kidobásra lett ítélve. Isten viszont ránk néz, és azt mondja, hogy én szeretlek téged. Én szeretném az életedet megváltoztatni, szeretnék valami újat behozni az életedbe. És azon, hogy őszintén beszéljünk, igazából nem kell csodálkozni, hogyha újra meg újra bűnbe esünk. Igazából nem az a nagy hír az embereknek az életébe, hogy újra meg újra eltalál a bűn, egy kísértésnek nem tudok ellenállni. Az igazán nagy hír nem ez. Az igazán nagy hír az az, hogy van kegyelem. Az igazán nagy hír az, hogy Isten kegyelemmel közeledik az ember felé, és megváltja. A bűn az olyan, mint egy maró méreg, ami az embernek a szervezetébe belekerül. És minél tovább élek, annál jobban pusztítja, rombolja az életemet, és tesz tisztátalanná, tesz olyanná, mint az a megfertőztetett ruha, ami kidobásra ítélt. És aztán egyszer csak Isten elhúzza a függönyt, és azt mondja, hogy íme, itt vagyok, és kegyelemmel jövök hozzátok. És tudjátok, a kegyelem az csak azért lehetséges az ember életében, nem azért, mert mi olyan jók vagyunk. A kegyelem csak azért lehetséges az ember életében, mert Isten úgy döntött, hogy könyörül rajtunk. Hogy Isten úgy döntött, hogy elküldi az ő egyszülött fiát, aki a kereszten az ő életét adja értünk. És amikor a kegyelemről beszélünk, akkor kell, hogy lássuk Istennek a fiát ott fent a kereszten. Amikor a kegyelemről beszélünk, akkor kell, hogy lássuk Istennek ezt a végtelen szeretetét, ezt a végtelen türelmét az életünk felé, amivel megváltotta az életünket. Ő általa kaptuk a kegyelmet, azt mondja a Biblia. Ő általa kaptuk a kegyelmet. Az, hogy az életedben lehetett egy ilyen csodálatos élmény, hogy eltalált a kegyelem. Ez csak azért lehetséges, mert ezt a kegyelmet elhozta valaki. Elhozta valaki. Ha nem lenne ez a kegyelem, akkor az ember maradna olyan, amilyen. És ezt nem én mondom, hanem Goethe mondta annak idején. Az ember, az mindig ember marad. Azt nevelhetik, azt képezhetik, azt mindenféle jó környezetbe belehelyezhetik. Az ember marad, aki volt. Ugyanazokkal a problémákkal küzd a mai 21. századi ember, mint az, aki annak idején élt, akár 2000, akár 5000, akár hány ezer évvel ezelőtt. Ha nem lenne Istennek a kegyelme, akkor az ember maradna, aki volt. És az egészben az a nagy csoda, hogy Istennek a kegyelme eljön, és megváltoztatja az életünket, és olyan forrásokhoz enged bennünket hozzáférni, olyan áldásokat hoz az életünkre, ami által megváltozik az embernek az élete, és nem maradsz ugyanolyan, hogyha az Isten kegyelme megtalált téged, hogyha eltalált ez a kegyelem téged, akkor nem maradsz ugyanolyan. A kegyelem az egyetlen erő, ami által képes vagy betölteni az élet célodat ezen a földön, amit Istentől kaptál. Gyuri bácsival beszélgettünk egyik házi csoportból, hazafelé jövet, és azt mondja, nem érti, hogy miért adta Isten parancsba azt, hogy menjetek el és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, mert hogy az milyen nagy felelősséget ró az emberre. Nem csak arra, aki hirdeti, hanem aki hallja is. Mert hogy onnantól kezdve már nem mondhatja, hogy nem hallotta. És onnantól kezdve, hogyha nemet mond rá, akkor az ő ítélete lesz. És akkor én azt mondtam neki, hogy Gyuri bácsi, biztos, hogy lesznek olyan emberek, akik soha nem hallották az evangéliumot, talán így könnyebben is leélik az életüket, és talán még a mennybe is jutnak, mert a lelkiismeretük szerint egy igaz, tiszta életet éltek, egy dolgot nem tudnak megtapasztalni. Az Istennek a kegyelmét. Ezt nem tudják átélni. És mivel nem élik át az Istennek a kegyelmét, ezért az életük nem tud aszerint változni, ami szerint Isten akarja, hogy változzon az ő életük. Ezért kell hirdetnünk az evangéliumot. Mert az embereknek szükségük van az Isten kegyelmére ahhoz, hogy az életük megváltozzon. És ahogy elmondtam az elején, a keresztény életnek a szíve, a lényege a kegyelemből fakadó üdvösség. Az, hogy Jézus Krisztust befogadod az életedbe, hogy Jézusban átéled a szabadulást a te bűneidből, és Jézus Krisztus által egy igaz emberként tudsz megállni Isten előtt. És ilyen értelemben az az ember, aki kegyelmet nyert, az már többé nem bűnös ember. És nagyon veszélyes akár az üdvösséget, akár a hívő életünket valami más alapra helyezni. Nagyon veszélyes bármilyen más forrást segítségül hívni, akár az üdvösségünkkel kapcsolatban, akár másmivel kapcsolatban. A legnagyobb keresztény felekezet azt mondja, hogy igen, az üdvösség az kegyelemből van, de ezt a kegyelmet jó cselekedetekkel lehet elnyerni. Minél több jót cselekszel, annál több kegyelem van, és annál inkább elfogad téged az Isten. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hamis tanítás. A kegyelmet azt a bűnös ember Isten szeretetéből kapja meg, egy meg nem érdemelt adománya az ember számára. Aztán néhány héttel ezelőtt voltam Indiánában egy amis közösségbe, és feltettem ezt a kérdést egy amis újságírónak, hogy egy átlag amis ember, egy keresztény felekezet. Egy átlag amis ember hogy gondolkodik a kegyelemről? Mert látom, hogy mindenféle cselekedetek vannak, köszönöm, az életükben, hogy lovaskocsikon járnak, meg mindenféle ilyen emberi rendeléseket tartanak meg. Mégis hogy gondolkodik egy amis a kegyelemről? És akkor azt mondta, hogy hát ezen már ő is nagyon sokat gondolkodott, ő is ismeri azokat az igehelyeket, amiket például Pál apostol mondott, hogy kegyelemből van üdvösségetek, nem cselekedetekből, de mégis ez valahogy az amis közösségben így alakult ki, hogy az átlag amis ember úgy gondolja, hogy tedd meg, ami tőle telik, és a többit majd kipótolja az Istennek a kegyelme. Én úgy gondolom, hogy ez is egy hamis beállítása Isten kegyelmének. Mert Pál apostol a Róma levélben azt mondja, hogy ha kegyelem, akkor nem cselekedet. Ha cselekedet, akkor nem kegyelem. Ezt a kettőt nem lehet keverni. Az ember vagy Isten ingyen ajándékaként, szívességeként kapja a kegyelmet, vagy pedig megdolgozik érte, és akkor elnyeri az üdvösséget. Erről szólt a törvény. Az, amit Jézus hozott, a kegyelem, az nem erről szól. Az arról szól, hogy ember bűnös vagy, szükséged van Istennek a megváltására. És Istennek a kegyelmére. Szeretnék egy igét felolvasni nektek a Róma 5. fejezetéből. A második vers. És ezt már azért mondanám el, mert nem csak az üdvösségünkkel kapcsolatban nem lehet más alap és más forrás az életünkben, mint Istennek a kegyelme, hanem a megtérésünk után elkezdett életünk számára sem lehet más alap és más forrás, mint az Istennek a kegyelme. Amennyire rászorultunk az Isten kegyelmére azon a napon, amikor először álltunk meg az Úr előtt, bűnbánó szívvel, és nem hivatkozhattunk semmire. Ahogyan akkor, amilyen mértékben akkor szükségünk volt Istennek a kegyelmére, éppen olyan mértékben van szükség a mai napon is az Istennek a kegyelmére az életedben. És lehet, hogy azt mondod, de hát én már hívő vagyok 5 éve, 10 éve, 25 éve, és annyi mindent tettem az Úrért. Szeretném elmondani neked, hogy nem lehet más alapja az Isten előtt való megállásodnak, mint az, hogy nincs mit adnod Istennek. Egyedül a kegyelem az, ami megtart ezen a mai napon is téged. Egyedül a kegyelem. És hogy személyesen azt mondhatom, hogy amilyen mértékben számomra szükség volt Istennek a kegyelmére, amikor először ott álltam 1991. június 8-án Isten előtt, amikor a bűnös szívemet Istenhez vittem, olyan szükségem van nekem most, itt a 21. század elején, az Istennek a kegyelmére. Ennélkül nem tudok élni. Nem tudok másra hivatkozni. Sőt, amikor majd oda kerülök Isten elé, akkor nem lesz olyan, egyetlen egy olyan dolog sem lesz, amire én hivatkozni tudnék az Isten színe előtt. Egyedül annyit fogok tudni neki mondani, hogy köszönöm a te kegyelmedet. Köszönöm. Nem érdemeltem meg. Nem is éltem olyan életet, amivel azóta is, a megtérésem óta bármit is kiérdemelnék tőled. Köszönöm, hogy megváltottad az életemet. És soha, soha nem akarok másban bízni az életemben, mint az Istennek a kegyelmében. És azt mondja az 5. fejezet a rómabeliekhez, miután leírta az üdvösségnek az útját, olvasom az első verstől, mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. Látjátok, itt azt írja Isten igéje, hogy szabad utat kaptunk a kegyelemhez. Mikor kerültél be ebbe a kegyelmi állapotba? Akkor, amikor bűnösen odajöttél az Úrhoz, és azt mondtad, hogy Uram, szükségem van rád. Kérlek, gyere be az életembe. Amikor először eltalált téged az Istennek a kegyelme. Belekerültél ebbe a kegyelembe. És az üdvösséged ezzel rendezve van. De hogy éled le a mindennapjaidat ezen a földön? Itt azt mondja ez az ige, hogy Isten bejárást adott neked. Belépést, felhatalmazást. Nagyon sok mindent jelent ez a szabad út. Több fordításban megnéztem. Talán a leginkább azt jelenti, hogy megkaptuk a felhatalmazást arra, hogy ehhez a kegyelemhez bármikor hozzáférjünk. És ebben a kegyelemben találod meg azokat a forrásokat, ebben a kegyelemben találod meg azt az erőt, ami neked szükséges a mindennapjaidnak a harcaiban. Én emlékszem, amikor fiatal hívő voltam, szinte ilyen kihívásokat intéztem is ehhez, hogy Uram, én úgy szeretném gyakorolni az én hitemet, úgy szeretném, hogyha lenne több kihívás az életemben, amiben úgy meg tudom mutatni, de olyan látszólag olyan nagyon könnyűnek tűnt az életem, de ahogyan teltek az évek, egyre növekedtek, egyre sűrűsödtek az életemben az olyan kihívások, amikkel bizony kemény harcokat kellett vívnom. A felnőtté válásnak az ezernyi felelőssége, meg problémája, később a gyereknevelés, a házasság, és biztos vagyok benne, hogy mindjárt ezt be tudjátok azonosítani a ti saját életetekben, hogy milyen küzdelmeken mentek keresztül, milyen kihívások, milyen nehézségek vannak az életetekben, a csüggedésnek az óráiban, a csalódásnak az idején, a megszégyenülés idején. Tehát keresztényként nem vagyunk egy búra alatt, és mentessen minden földi nehézségtől, ugyan azokon a dolgokon keresztül megyünk, mint más ember is ezen a földön. És tudjátok, amikor engem ezek a nehézségek, meg kihívások érnek, nem tudok más tenni, mint hogy letérdelek. És azt mondom Istennek, hogy Uram, már megint nem ment a saját erőmből. Uram, próbálkoztam, látod, megint csalódtam magamban. Csalódtam a bűn elleni harcban, csalódtam, hogy nem vagyok képes azt szerint élni, amit te mondasz. Csalódtam egy csomó minden dologba. De Uram, ez nem újdonság, nem ez a szenzáció, hogy az ember nem bír Istennek tiszta életet élni. Az az újdonság, az a szenzáció, hogy mindig ott van az Istennek a kegyelme, ami helyreállít. És mindig ott van Istennek a kegyelme, amikor fölállsz a térdeidről, akkor erőt ad neked a folytatásra. És van egy nagyon szép vers a zsidó levélben, a 4. fejezetben, azt mondja, hogy járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónjához, hogy kegyelmet és irgalmat találjunk a szükség idején, amikor segítségre van a szükségünk. A kegyelemnek a trónusa. Hányszor szoktál bemenni a kegyelemnek a trónusához? Hányszor tetted le a nehézségeidet, a csüggedéseket, meg a bűneidet ott a kegyelemnek a trónusánál? Ez az egyetlen hely, ahol kegyelmet tudsz kapni. Ez az egyetlen hely, ahol erőt fogsz tudni kapni a mindennapokba. És itt van az én üzenetem, hogy a kegyelem az nem Istennek egy egyszeri cselekedete volt, nem egy egyszeri jó indulata volt az életedre akkor, amikor megtértél, amikor elfogadtad az Urat, és átélted ezt a csodálatos szabadítást, hanem Istennek egy naponta megújuló, naponta rendelkezésre álló ereje, élet ereje a kegyelem az életedben. És ezért mondja Pál apostol, hogy hitáltal hozzáférésünk van az Istennek a kegyelméhez. És nem kell attól félned, hogy már megint el fogsz bukni, mert el fogsz bukni megint. És attól se kell félned, hogy az Isten kegyelme majd nem lesz már elég. Nem lesz már ott, mert ott lesz az Istennek a kegyelme. És meg fogja tartani a te életedet. Ez a nagy hír. Ez a kereszténységnek úgy gondolom a legfőbb üzenete. Ahogy készültem, eszembe jutott az ének, ami talán az egész kereszténységen belül talán a legcsodálatosabb és a leginkább ismert, angolul az Amazing Grace, a bámulatos kegyelem. Nem tudom, biztos van magyar fordítása is, de ez arról szól, hogy bámulatos kegyelem, milyen édes számomra ez a szó, amely egy ilyen bűnöst megtartott, mint én. Soha a hívő életünkben ne bízzunk semmi másba, egyedül az Istennek a kegyelmébe. És én szeretnék felolvasni nektek, még mielőtt felolvasnék egy történetet, egy viszonylag hosszú történetet, azért szeretném elmondani, hogy mi van akkor, hogyha nem a kegyelmet tartjuk az életünkben a forrásnak, és nem a kegyelmet tartjuk az Isten egyedüli munkájának az életünkben. Pál apostol nagyon sokat küzd ez ellen a gyülekezetekbe, amikor megfedi a hívőket azért, hogy elhagyjátok a kegyelmet. Testvérek, hát mi van veletek? Elhagyjátok a kegyelmet. A Galata levélben talán a legszenvedélyesebb Pál apostol, és a legerélyesebben ott száll szembe azzal a gondolkodással, ami azt mondja, hogy jó, hogy a kegyelem által megvan az üdvösségünk, de most, hogy az életünket élnünk kell, most már szükség van valamilyen törvényre, valamilyen szabályrendszerre, ami szerint megmérhetem az életemet, ami szerint élhetek, és ami majd segít nekem az üdvösségbe bejutni. Azt mondja Pál apostol, hogy amit szellemben kezdtetek el, azt most testben folytatnátok, testben fejeznétek be. És ezt a fajta hozzáállást, ami a legtöbb felekezetre egyébként jellemző a kereszténységen belül, ezt a hozzáállást Pál apostol esztelenségnek hívja. A második fejezetből szeretném ezt felolvasni is nektek, hogy harmadik fejezet, első néhány versét. Azt mondja, hogy ó, esztelen galaták! Ki ígézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg? Csak azt szeretném tudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy az ige meghallásából származó hit alapján? Hát ennyire esztelenek vagytok? Amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni. Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat, ha így volna, valóban hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének a hallása által teszi ezt? Ez egy kérdés volt. És utána az ötödik fejezetben még tovább egy Pál apostol, és azt mondja, hogy az, aki a kegyelem helyett bármilyen más alapra kezd el építkezni, és bármi másban kezd el bízni, az az ember elszakad a Krisztustól. Mert Krisztusban a kegyelmet kaptuk meg. Hogyha bármi másban bízunk, a Krisztustól elszakad az életünk, a kegyelemből kiesünk. És akkor hiába tapasztaljuk meg valóban Istennek azokat a nagy dolgait, nagy áldásait, csodálatos kegyelmét, aminek örülni tudtunk, és idővel szép lassan az az öröm, amit a kegyelem kivált, mert ez a jelentése, egy örömöt kiváltó tett, az öröm, amit egykor kiváltott a kegyelem az életedbe, szépen elmegy. És akkor marad az izzadságos kereszténység. Marad a törvényeknek való megfelelés. Marad egy olyan kereszténység, ami senki számára nem vonzó, legkevésbé a te számodra nem vonzó. A kegyelem a hívő életnek a légköre. Ugyanúgy, mint ahogy a Földnek van légköre, ami élhetővé teszi az életet. Ugyanúgy Isten úgy rendezte el, hogy a kegyelem az a légkör legyen, amit jó belélegezni, amiben élni tudunk. Ha ezt a kegyelmet elveszed, akkor semmi nem marad. Olyan leszel, mint a partra vetett hal. Nem lesz, ami a légzésedet biztosítsa. A kegyelem az Isten országának a légköre. És a Pál azt is mondja, hogy aki olyan evangéliumot hirdet, amiben nincsen ott a kegyelem, amiben van körülmetélkedés, meg amiben van parancsolatoknak a megtartása, meg amiben van egyházi rend ilyen túlburjánzó módon, az egy másfajta evangélium. Az egy más evangélium. És Pál nagyon keményen beszél az ilyen emberekről, akik más evangéliumot hirdetnek. És akkor most szeretném felolvasni nektek azt a történetet, amit egy könyvben olvastam, és hát erre az alkalomra lefordítottam, mert úgy gondoltam, hogy egy nagyon komoly üzenet van benne. Egy kicsit hosszabb, de ez egy allegória, és viszonylag könnyű behelyettesíteni a szereplőket, könnyű behelyettesíteni a helyszínt, az eseményeket. Arra kérlek benneteket, hogy figyelmesen hallgassátok végig. Ez az a cím, hogy allegória egy puskáról. A történethez vissza kell mennünk néhány száz évet az időben, addig az esztendőig, amikor az első lőfegyvert feltalálták. Egy hajótörés egyedüli túlélőjét nevezzük őt ezentúl szigetlakónak. Egy lakatlan szigetre vetettek ki a hullámok az óceán kellős közepén. A sziget belseje trópusi éghajlatú volt, a tengerparti részét azonban bizonyos szokatlan éghajlati tényezők hatására mindig sűrű, áthatóhatatlan köd fogta körül. A sziget kívül esett a hajózási útvonalakon, de még ha valamely hajó arra is vetődött volna, a sűrű köd miatt a fedélzetéről senki nem vette volna észre a szigetet. A szigeten elegendő ivóvíz található, és van vadállomány is, szarvasok, vaddisznók szép számmal. A toronyként magasodó pálmafák tetején rengeteg kókuszdió terem. Sziget lakó már néhány napja a sziget vendége volt, és most már nagyon korgott a gyomra, tekintve, hogy a vadak elejtésére tett minden próbálkozása kudarcot vallott. Megpróbált ágakból láncsát készíteni, de nem tudta olyan erősen eldobni, hogy megsebesítse vele a menekülő állatot. Arra gondolt, hogy készít egy hatalmas csuzlit, amivel kilőheti a láncsát, de nem talált hozzá nyúlékony anyagot. Végső kétségbeesésében nagy köveket dobált a menekülő szarvasok és vaddisznók felé, de mind hiába. Megpróbált leszedni a pálmafákról kókuszdiókat is, megkísérelve a magas fák megmászását, de a gyümölcsök helyett csak a lábszárát horzsolta le, és a kezét sebesítette fel a fa. Hogy még rosszabb legyen a helyzet, magányos túlélőnkre állandó veszélyt jelentettek a szigetet szintén otthonuknak tekintő ragadozó állatok, hatalmas és vad természetű medvék. Mivel soha nem lehetett tudni, honnan bukkannak elő, sziget lakónak folyamatosan ébernek kellett lennie, mivel úgy tűnt számára, hogy a medvék vadásznak rá. Talált egy kisebb háznyi magasságú kősziklát, amelyről azt remélhette, hogy a medvék képtelenek rá felmászni. Összetákolt magának egy létrát, felmászott rajta a sziklára, és a létrát felhúzta maga után. Sziget lakó most viszonylag biztonságban érezte magát, ugyanakkor bebörtönözve is. A nappal nagy részében és egész éjszaka nem hagyhatta el a sziklát, egyetlen menedékét az éhes ragadozókkal szemben. Most már nem csak, hogy éhes volt, de nagyon fáradt is a pihentető alvás hiányában, mivel a szikla egyenetlen felszíne csak nagyon kényelmetlen fekvésre adott lehetőséget. Ezen a ponton szerencsétlen emberünk már végzetesen csüggett és kimerült volt, de ami még ennél is rosszabb, reményét is elvesztette. Kétségbejtő helyzetének csupán két végkifejletét látta maga előtt, vagy éhen pusztul, vagy egy medve fogja szét marcangolni. Hirtelen, látszólag a semmiből, feltűnik egy ember a szigeten. Ez az ember egy időutazó a 21. század végéről. Az akkori technológiával képes volt rá, hogy visszatekintsen az időben, egészen szigetlakó koráig, és észrevette őt a szigeten. Átládva a szigetlakó kilátással a helyzetét, szeretetből és törődésből fakadóan összegyűjtötte a szükséges információkat és eszközöket szigetlakó megmentésére, és egy időgép segítségével eljött, hogy végrehajtsa mentőakcióját. Nevezzük őt hírhozónak. Hírhozó elmondja az izgatott szigetlakónak, hogy pontosan 61 nap múlva egy hajó fog elhaladni a sziget közelében, továbbá közli vele, hogy ez az egyetlen esélye a túlélésének, mivel a következő hajó csak évtizedek múlva fog arra járni. Hírhozó tudtára adja a hajó elhaladásának pontos óráját, és készít egy napórát, amelyről szigetlakó le tudja olvasni az időt. Amikor a hajó a szigethez legközelebb kerül, hallani fogod a kürtölését, mondja még neki. Ezután kinyit egy furcsa kinézetű bőröndöt, amelyet a jövőből hozott magával, tele mindenféle ismeretlen tárgyakkal. Az egyik ilyen tárgy egy hosszú csövű puska volt, amelyhez hasonlót szigetlakó természetesen még soha nem látott. Elképzelése sincs tehát arról, mi mindenre jó egy ilyen 7 mm-es puska. Hírhozó lelkesen magyarázza, ezt úgy hívják puska, ez fogja megmenteni az életedet. Miután rövid szünetet tartott, hogy lássa a szigetlakó reakcióját, folytatja. Ha a puska meg van töltve, és meghúzod ezt a ravaszt, nagyon hangosat fog dörrenni. Hogy demonstrálja mindezt, benyúl a bőrönbe, és kivesz egy újabb ismeretlen tárgyat, egy töltényt. Beteszi a tárba, az ég felé emeli a puskacsövet, és meghúzza a ravaszt. Szigetlakó nagyot ugrik ijegységében a hangos bumra. A dörrenés hangját a víz mérföldekre fogja elvinni, amikor a hajó kapitánya meghallja a dörrenést, a hajóval bemerészkedik a sűrű ködgyűrűbe, és felfedezi a sziget keleti partját. Ha megpillantod a hajót, lőj még többször a levegőbe. Így észre fognak venni, felvesznek a fedélzetre, és biztonságban hazakerülsz. Szigetlakó el van ragadtadva, és nem győz hálálkodni hírhozónak. Nagyon szívesen, válaszolja a hírhozó, de tudnod kell még mást is. A puska nem csak arra képes, hogy hatalmasat durranjon, a töltény olyan sebességgel repül ki a csőből, hogy azzal bármilyen medvét, szarvas vagy vaddisznót megölhetsz a szigeten. Nem kell tehát attól rettegned, hogy egy medve halára marcangol. A legnagyobb előnye azonban, hogy bőségesen elegendő élelemhez jutsz addig, amíg a hajó megérkezik. Sőt, a puskával nem csak szarvasokra és vaddisznókra tudsz vadászni, hanem a fákról le tudod lőni a kókuszdiókat, így még változatosabb lesz az étrended. Hírhozó akkor megmutatja szigetlakónak, hogyan kell használni ezt a sok mindenre alkalmas puskát. Miután találomra kilőnek néhány lövedéket az erdőbe, hajótörött barátunk egyre jobban céloz. Látom, most már boldogulsz vele, mondja a hírhozó mosolyjal az arcán, aztán lelkesen hozzáteszi, és ez még mindig nem minden. A tengerparton oda sétál szigetlakóval egy barlanghoz, amelynek homokos az alja. Szigetlakó ismerte már ezt a barlangot, nem sokkal partra vetődése után felfedezte, és szívesen használta volna alvásra, de félt a medvék éjszakai támadásától. Hírhozó így szólt. A barlang bejáratát be tudod fedni szarvasbőrökkel, és tudsz aludni a puha homokon, és ha megölsz néhány medvét, a bőrükből tudsz magadnak matracot és takarót készíteni. Így a hideg éjszakákon nem fogsz fázni, és a zuhogó eső elől is be tudsz ide húzódni. Újra kinyitja a bőröndöt, és megmutatja neki a töltényeket. Több száz van belőlük. Bölcsen használd a lőszert, figyelmezteti, de bőségesen elégnek kell lenni 61 napra. Ennél a pontnál szigetlakó szíve túlcsordul a hálától. Hirtelen fontos gondolat jut az eszébe, és óvatosan teszi fel a kérdést. Hírhozó, mit kérsz a puskáért cserébe? A másik mosolyogva válaszol. Tudom, hogy nincs pénzed, tehát nem lennél képes megvásárolni, de még ha lenne is rá pénzed, nem azért hoztam neked. Láttalak az időgépen keresztül, és akartam neked segíteni. A puska nem aladó, vedd csak el! Egyébként, csak hogy tudd, aki engem alkalmaz, ő egy nagyon gazdag ember az én világomban, aki az időgép is, szóval ő bízott meg azzal, hogy ezt a puskát neked átadjam. Én pedig nagyon örülök, hogy postás lehettem. Ó, hát nagyon szépen köszönöm, köszönöm. Rebegi szigetlakó, akit egészen megdöbbent hírhozónak és főnökének törődése és nagy lelkűsége. Átveszi a puskát, a jótevő idegen pedig pillanatokon belül eltűnik. Szigetlakó ott marad a puskával, ami az életét fogja megkímélni, és kényelmét fogja biztosítani a hátralevő 2 hónapban a szigeten. Megmenekült. Ez az egyik történet. Most pedig újra elmesélem a történetet, ez alkalommal azonban egy lényeges elemét megváltoztatom. Lássuk ekkor, mi lesz a végkimenetel. Ebben a második változatban hírhozó feltűnik, elmagyarázza, hogy a puska hogyan menti majd meg szigetlakó életét. Mint az előző változatban, itt is elmagyarázza, hogy a hajó kapitánya csak akkor fogja észrevenni, hogy valaki van a sűrű ködben, ha meghallja a puska dörrenését. Hírhozó be is mutatja a puska működését, az ég felé emeli a puskacsövet és tüzel, aztán megengedi, hogy hajótörött újra töltsön, és néhány lövést leadjon az égbe. Mint az előző történetben, ez az egyetlen útja a sziget elhagyásának és a megmenekülésnek. Azonban ez alkalommal hírhozó hanyagságból nem világosítja fel szigetlakót a lőfegyver egyéb képességeire. Nem magyarázza el, hogy amellett, hogy nagyot tud durranni, a csőből olyan sebességgel jön ki a fémlövedék, hogy azzal bármilyen állatot megölhet, és így húshoz jut majd, meg tudja védeni magát, és az elejtett vadak bőre kellemes meleget biztosíthat a barlangban. Hírhozó tévesen úgy ítéli meg, hogy szigetlakó tisztában van a puska használatának ezekkel a lehetőségeivel. Elfeledkezik arról, hogy szigetlakó még a lőfegyver feltalálása előtti korban él. Mint az előbbi történetben, szigetlakó most is hálás a megmenekülés, most is hálás hírhozónak az ajándékért, hírhozó pedig azonnal visszamegy a maga korába. Szigetlakó tehát ott marad a megmenekülés ismeretével, de anélkül az ismeret nélkül, ami ahhoz szükséges, hogy a következő 61 napot sikeresen túlélje a szigeten. Ebben a változatban hírhozó hirtelen eltűnése után szigetlakó vegyes érzelmekkel marad magára. Főhősünk egyrészt örül annak, hogy van kiút a szigetről, másrészt viszont rádöbben, hogy ezzel együtt is nagy bajban van. Mit fog enni az elkövetkező 61 napban? Hogyan fogja túlélni olyan sokáig? Ez idáig minden próbálkozása a vadak elejtésére sikertelen maradt. Az életben maradás esélye a nullához közelít. Vagy éhen hal,
vagy szétmarcangolják a medvék, mielőtt a megmentő hajó elérné a szigetet, nem beszélve arról, hogy továbbra sem tudja kényelmesen álomra hajtani a fejét, és továbbra sincs hova behúzódni az eső és a hideg éjszakák elől. Túlélheti sziget lakó? Az agyát bombázzák a valóság rideg tényei és a tehetetlenség, hogy a megmentő hajó túl későn érkezik majd. Újra letaglózza a csüggedés. Szigetlakó tudatlan azzal a potenciállal kapcsolatban, amely a tulajdonába került. Hogyan tehette meg vele ezt az a kedves ember, aki elhozta számára a megmenekülés eszközét, de nem adta meg neki a szükséges tájékoztatást arról, hogyan maradhat életben a hátralevő időben a szigeten. Ez a történet valójában arról szól, hogy nagyon sokan vagyunk így keresztények is, akik tudatában vagyunk annak, hogy hogyan üdvözülünk. Átéltük Istennek a kegyelmét, és aztán a mindennapjainkban pedig szembesülünk azzal, hogy tele van a sziget medvékkel, akik ránk vadásznak. Tele van az életünk olyan kísértésekkel, olyan kihívásokkal, olyan próbákkal, amik tönkretehetik az életünket, és lehet, hogy tudunk örülni még az elején annak, hogy üdvösségünk van, tudjuk, hogy hova jutunk majd a halálunk után, viszont mi van addig? Hogyan fogjuk túlélni a halálunk napjáig ezt az életet? A kísértéseknek a szigetén, a nehézségeknek a szigetén, az anyagi problémáknak, a tornyosuló sárga csekkeknek a szigetén. Hogyan fogjuk túlélni? És ez az allegória, ami persze elég néha furcsa irányokban visz el, de ez az allegória valójában arra tanít meg bennünket, hogy az a kegyelem, amit egykor átéltél az üdvösségeddel kapcsolatban, az ugyanaz a kegyelem, amit téged majd végig az egész utadon meg fog tartani. Mindenre elég a kegyelem. Elég lesz holnap, elég lesz holnap után, elég lesz majd akkor, amikor az utolsót fogod lélegezni ezen a földön. És zárásként egy igét szeretnék még egyfajta áldásként mondani, felolvasni, ez a Timóteus levelében van. Az 1 Timóteus, mindjárt megkeresem, a 2 Timóteus 2:1. Itt arra buzdítja Pál apostol Timóteust, hogy te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van. Ugyanaz, amivel kezdtük, hogy az a jó, ha a kegyelem erősíti meg a szívet. Ez a mai igehirdetés arra volt, és az volt a szándéka, hogy a kegyelem megerősítse a mi szívünket. És ugyanazt tudjuk tenni, amit Pál apostol mond Timóteusnak, hogy erősödjél meg a kegyelemben. Erősödjél meg. És csak zárásként szeretném összefoglalni azt, hogy az a kegyelem, ami megváltotta az életedet, ugyanaz a kegyelem, ami megtartja az életedet. Az a kegyelem, ami érdemtelenül adatott a te számodra azon a napon, amikor megtértél, ugyanaz a kegyelem, ami ma is érdemtelenül adatik neked. És az a kegyelem, amit akkor átéltél, majd azon a napon nagyon-nagyon-nagyon fontos lesz, amikor Isten előtt fogsz megállni. Mert nem lesz semmilyen más hivatkozási alap. És ha ott nem lesz, akkor most, a mai napon sincsen más hivatkozási alap. Tehát, kedves szigetlakók, megvan az útja a szabadulásnak. Fog jönni az a hajó. Csak addig ki kell bírni azt a 61 napot. De csodálatos, hogy az a puska, a kegyelem, ami majd egy nap a megmenekülésünket eredményezi, az a puska már ma is, itt is, nagyon sok mindenre alkalmazható. Azzal le tudjuk lőni a kísértéseket, azzal le tudjuk lőni a nehézségeket, azzal élelmet tudunk szerezni, most átvitt értelembe. Miért? Azért, mert Isten megadta a hozzáférést ehhez a kegyelemhez. Bőven van muníciónk. Bőven van. Nem fog a kegyelem az életedben kifogyni. Nem fog kifogyni. És meg fogod csinálni, és győztesen be fogsz menni a mennybe. Nem csak bukdácsolva, nem csak egyik kísértésből a másikba, egyik bűnből a másikba, és mindig ott a térdeiden Isten kegyelmért nyöszörögve, hanem megerősödve, a bűnnek egyre inkább ellenállva fogsz tudni élni ezen a földön, és amikor majd a mennybe jutsz, akkor azt fogja mondani Isten, hogy jól van, jó és hű szolgám. Kevésen voltál hű, sokra bízlak ezután. A kegyelemben bíztál, ez a kegyelem ma is elég. Amen. Ez Úr áldjon meg benneteket.